Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a rejtvények megfejtőit. Lesz ismételten három kérdésem, és bízom benne, hogy lesznek telefonálók is, akik teli találatra jutnak el. Hát a múltkor az nem sikerült, de ez nem annyit jelent, hogy föladjuk a kérdések megfejtésének szándékát, hanem éppen, hogy ösztökéljen bennünket. Utána kell persze nézni, meg gondolni is, mert hiszen vannak olyan kérdések, amikre gondolkodás után lehet csak válaszolni. No, minden esetre még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy most az ünnepek sorozatában élünk. Tegnap volt ugye a Szent, mindjárt mondom, Keresztelő Szent Jánosnak az ünnepe, az ő születésnapja. Aztán szombaton lesz Szent László, jövő hétfőn pedig már Péter Pál. Úgyhogy kérem szépen, van kihez fohászkodnunk, van kinek a segítségét kérnünk. Hát különösen is a magyar szentnek, Szent László királynak, a vitézség és lovagiasság példaképének a közbenjárását, hogy a mai ifjúság is azért tanuljon lovagi erényeket, vagyis türelmet, figyelmességet, udvariasságot. Na, nem húzom tovább az időt, mondom a három kérdést, de előtte a telefonszámot is. A telefonszám 061-374-0904-es. 10 óra 35-ig él ez a telefon. Ne az utolsó pillanatban tessék telefonálni, mint a múltkor, hogy aztán már imádságra nem jut idő. Pont imádságra nem jut időnk. No, tehát 35-ig. Az első kérdés. Milyen fegyvertől halt meg Szisera? Hát a Szisera az a zsidók ellensége volt, úgyhogy nem szentírási név igazándiból, de azért ugye általában belekerült a magyar közmondásokba is a Sisera had. Na hát ugyanarról van szó. Második kérdés. Hány apostol követte az Úr Jézust a keresztig? Harmadik kérdés. Mikor tagadhatja meg a feloldozást a gyóntató pap? Na, még egyszer a telefonszám, 061-374-0904-es. A három kérdés pedig, milyen fegyvertől halt meg Szisera? Hány apostol követte az Úr Jézust a keresztig? Mikor tagadhatja meg a feloldozást a gyóntató pap? Hát, föl van adva a lecke. Én pedig most azt szeretném mondani, hogy azért valahogy kezd a divatból, a keresztény divatból is, nem csak a világ divatjából, Keresztelő Szent János megünneplése. Pedig hát hajdanában ez a tűzugrás napja volt, nyilvánvaló az a napi egyenlőséggel volt kapcsolatban, nem egy keresztény dolog, de minden esetre átugrottak a második év félbe, de azt is tudnunk kell, hogy Keresztelő Szent János Jézus Krisztus előfutára. Ez idáig világos. Bennem fölmerült a kérdés, hogy miben volt Keresztelő János az Úr Jézus előfutára. Mert hiszen erről nem igen hallunk, vagy a Szentírásban sem igen olvasunk. Az ember azt gondolná, hogyha egyszer előkészítette az Úr Jézus útját, akkor amikor rámutat Jézus Krisztusra, akkor rohanvás tömegek zúdulnak Jézus Krisztus köré, mert hiszen elő lett készítve az út, és íme itt van, akkor most halljuk Jézus Krisztus szavait. De hát nem erről számol be a Szentírás. Az egyik, hogy Jézus Krisztus titokban jött el. A második, hogy még a Keresztelő János sem ismerte Jézus Krisztust, bár ugyan magzatként találkozott vele, de nem ismert rá, amikor aztán a Szentlélek megjelenik, akkor tudja, hogy ő az, akint önnek az előfutára, akire aztán rámutatva megmondja, hogy ő az Isten báránya. Na és ezek után mi történik? Pedig hatalmas sereg vette körül keresztelő Jánost ott a Jordánnál, és mégiscsak ketten követik Jézus Krisztust, András meg János, a későbbi apostolok, hogy Uram, hol laksz, és akkor jöjjetek, nézzétek meg. És jól érezték magukat az Úr Jézusnál, vele is maradtak, így lett belőlük apostol. Vagyis mi az az előkészítés, amit keresztelő János művelt? Hát az egyik, hogy felhívta a bűnbánatra a figyelmet. Ugye ő a bűnbánat keresztségét hirdette, és ezért a jelképes alámerítéssel, mint egy lemosta, ahogyan a testüket, úgy a bűnbánat a lelküket. De ez még nem a szentgyónás, vigyázat. De hát ebből még nem következik, hogy az Úristen meg is bocsátott. Azt jelentette, hogy ők kifejezik a maguk készségét a bűnbánatra. Ahhoz majd Jézus Krisztus kegyelme kell, és a szentség megalapítása, hogy Isten válaszát is megtudjuk, hogy valóban megbocsátott nekünk. Hát ezt a szentgyónájban mindig meghalljuk, én téged feloldozlak, mondja a pap. Ha mondhatja, ugye a harmadik kérdés pontosan erre vonatkozott. Az egyik tehát, amiben előkészítője volt Jézus Krisztusnak, az pontosan a bűnbánatra való felhívás, figyelemfelhívás. Ezzel egyszer s mind azt is az emberek figyelmébe véste, vagy akarta felhívni erre a figyelmet, hogy eljön, közel van már az Isten országa. Ugye az Úr Jézus is pontosan azzal kezdte a tanítást, hogy tartsatok bűnbánatot, mert közel van az Isten országa. Na, keresztelő János ebben volt előfutár, remélhetőleg, vagy úgy gondolom, hogy azért sokan hallgattak is rá, még ha olyan nyilvánvalóan nem is, mint a János meg az András. A másik dolog, amiben előfutár, hát ez pedig éppenséggel az igazságról való tanúságtétel. Az igazság hirdetője volt, és éppen ezért még a vérét is ontotta keresztelő Szent János. Mint ahogyan az Úr Jézus is azt mondja a Pilátusnak, hogy én azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról, és a vére ontásával tett végül is tanúságot arról. Van Isten, és az Istennek engedelmeskedni kell, csak akkor juthatunk el a föltámadásra, azaz az életre való föltámadásra. Tehát keresztelő Szent János valóban előfutár. Jó lenne többször is emlegetni őt, meg az imádságainkban is kérni segítségét, mert igazán közel volt az Úr Jézushoz, és maga az Úr Jézus mondta, hogy asszonyok szülöttei között nagyobb nem látott világot. Tehát igazán van nagy valaki, akinek a segítségét kérnünk kell. No, ezek után, a rövid bevezetés után még egyszer mondom a telefonszámot, meg a három kérdést. 061-374-0904. Ez a telefonszám volt. A kérdések: milyen fegyvertől halt meg Szisera? Hány apostol követte az Úr Jézust a keresztig? Harmadik: mikor tagadhatja meg a feloldozást a gyóntató pap? A mai alkalommal az egyház életének egyik igen-igen fájdalmas szakaszáról szeretnék szólni, ez pedig a keleti egyház szakadás. Szkizmának mondjuk, ugye latin vagy görög szóval ezt a szakadást. Hát magyarosan úgy szoktuk mondani, skizma. A patriárkák nagyra vágyása volt az egyik oka ennek, vagyis Róma után Bizánc lett a római birodalom középpontja. Na, ezek után gondolták a bizánci patriárkák, hogy hát akkor, ha a főváros Bizáncba került, akkor a lelki főváros is oda kerül. Vagyis szerettek volna ők maguk lenni a világegyház feje. Noha Jézus Krisztus ezt a pápának, azaz első pápának, Péter, Szent Péter apostolnak adta át, Szent Péter pedig Rómában halt meg, ezért lett aztán Róma a kereszténység középpontja. Ott halt meg az első működő pápa, aki Jézus nevéért vérét ontatta. Na, ezt a hagyományt nem lehetett átvinni Rómából Bizáncba, de szerették volna lelkileg átvinni, és ezért aztán, ha nem is pápává lenni, de legalábbis vele egyenrangúnak lenni, de hát ez nem igen sikerült. Császári segítséggel, na hát persze nyilván a bizánci császárok is, gondolom, hogy érdemül tudták volna be, hogyha ott van a lelki középpont, és a császári segítséggel aztán a bizánci patriárka szépen módosan a hatalma alá vetette az összes keleti főpapot, püspököt, és önhaktalmulag viselni kezdte a földkerekség patriárkája. Hát ugye a pápának is van hasonló címe. Tehát ő a földkeresség pátriárkája akart lenni, és ezzel nyilvánvalóvá tette, hogy a pápánál előbbre valónak tartja önmagát. Egy másik oka ennek a szakadásnak. Ez a keletiek sértődöttsége. A görögöket ugyanis bántotta, hogy a pápa élen járt az eretnekségek elítélésében. És hát végül is az ő szava mondta ki, hogy ez bizony tévtanítás, az meg nem. A saját területén nyilván a püspöknek is joga van erre, kell is, de igazán az egész egyház számára a pápa döntött ezekben a dolgokban tévedhetetlenül. Na, ahogyan a főpásztori hatalom nem adható át, mert az Jézus Krisztus Péterre bízta, ugyanígy ezzel együtt a tévedhetetlenség ajándékát is. Tehát erre mindenféleképpen csak a pápának van joga. Az is ide tartozik a sértődöttségükhöz, hogy a nyugati keresztények nem alkalmazkodtak a keleti vallási szokásokhoz. Nyugaton elkezdett egyszerűsödni mind a liturgia, mind pedig a keresztény élet. Például ilyen módon, hogy enyhébben böjtöltek, vagy a nyugatiak csak nőtleneket szenteltek pappá. A szentmisében elkezdtek kovásztalan kenyeret használni, ez az ostya, míg a görögök továbbra is, keleti keresztények kovászos kenyeret használnak. Aztán a hitvallásba, és ez volt a fő ok, a hitvallásba betoldották a Szentlélekről azt, hogy a Szentlélek a fiútól is származik. Ez az úgynevezett filioque vita, vagyis a latin hitvallásban az atyától egy filioque és a fiútól származik a Szentlélek. Ők nem tagadták ezt természetesen, mert hiszen akkor a Szentlélek istenségét is tagadták volna, de nem akarták, hogy ha egyszer eddig nem volt benne, akkor ne toldjunk bele újabbakat. Vagyis nem akarták a hit pontosítását és ilyen módon való kiterjesztését. Na, még politikai szempontok is vezettek oda, hogy végül is elszakadtak a nyugati meg a keleti keresztények egymástól. A bizánci császár ugyanis sérelmesnek találta, hogy a pápa az új népek felé is nyitott és tájékozódik. Tessék csak gondolni Nagyszent Gergelyre, ugye si angeli fiant angeli, ha angolok legyenek angyalok, és küldte a Canterbury Szent Ágostont a megtérítésükre. Vagyis az új népeket szívesen vette és igyekezett megtéríteni a római pápa, akár közvetlenül, akár közvetve. Így aztán nem tetszett a császárnak, hogy a pápa elismeri a frankok és a normannok hódításait, sőt, császárt is kezdett koronázni, ugye a Nagy Károly, akit császárrá koronázott 800-ban. Hát ilyen módon sokféle ellentétre lehet hivatkozni, és ebből következik, hogy ők maguk akarják a saját életüket és sorsukat rendezni. Ebből lett tehát a nagy keleti egyházszakadás. Fokozatosan ment végre, apránként, hát persze azért nagyon sok fájdalmas esemény történt ezekben, hogy ez megvalósult. A skizma történetéről majd mindjárt fogok még beszélni. Még egyszer elmondom a kérdéseket. Milyen fegyvertől halt meg Cicero? Hány apostol követte az Úr Jézust a keresztig? 3. Mikor tagadhatja meg a feloldozást a gyóntató pap? És akkor majd zenélünk. A keleti és nyugati egyház közötti szakadás vagy szakítás az végül is egy igen komoly dologgal kezdődött. A képrombolás, ikonoklázis volt ez Izauri Leó császár idején. 741-ben halt meg ez a császár. A szentképek ellenes rendeletekkel igyekezett megszerezni a kalifák rokon szemvét. Tehát ugye egy kicsikét adni az szuverenitásunkból, és akkor már is ilyen nagy bajok következnek. vagyis a keletiek a mohamedánok felé akart jó képet mutatni azzal, hogy a szobrok, képek templomban való elhelyezése ellen szólt, de hát ez nem csak ellene szólás volt, hanem egy súlyos gyakorlat. Tehát nagyon sok értékes dolgot összetörtek, elégettek, felszámoltak. Ugyanakkor nehezményezte a császár azt, hogy a pápa pedig nem engedelmeskedett ennek a képromboló igyekezetnek, sőt, mi több, befogadta az üldözött képtisztelőket. Vagyis nagy ellentét volt ebben. Hát tessék csak belegondolni, hogy manapság is mi használunk szentképeket, de hogyha bemegy az ember a keleti templomba, akkor ott ma már ugyan van, de régen nem voltak keleti templomban képek. Ma az ikonok ott vannak. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Megpróbálok. Az első kérdés, tehát sietett a sátorába, és ott elaludt. Jael egy hegyes sátorcsöveket és egy kalapácsot vett a kezébe, és a férfi halántékába várta, így oltotta ki az életét. A második, a 12 apostol közül János apostol kísérte az Úr Jézust. A harmadik pedig, hát, tehát ha a bűnbánóból hiányoznak az érvényes gyónáshoz és bűnbánathoz elfogadhatatlan dolgok, például nem bajja be, hogy halálos bűnt követett el, vagy inkább folytatja tovább, amit elkezdett, és nem fogadja el a gyóntatónak, amit ki beszélt, hogy mi a, tehát hány imád, vagy mit kell csinálni neki, elmondani. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. A végén mondom azt, amit én gondolok mindezekről.
Köszönöm szépen
a merészséget, helyes. No, tehát képrombolás, hát elég hosszú ideig tartott, 1741-ben halt meg a Leó pápa, Leó császár, és csak 1789-ben, tehát egy fél évszázaddal később Iréné császárnő állította vissza a második níceai egyetemen zsinaton a kép elfogadást és a kép tiszteletet. Tudnunk kell, nem a vásznat vagy a szobrot, a követ tiszteljük, hanem azt, akit ábrázol, és akit elénk akar állítani az erényeivel. Nem személyében, hanem az erényeivel. Hát nem tudni, hogy nézett ki. Minden esetre valamiféle jelképes ábrázolás, és rá emlékeztet, hogy mi magunk is kövessük ezeket az erényeket. Ezért a katolikus egyházban ma is van a szentek tiszteletének ilyen módja, hogy képeket, vagy éppenséggel szentképeket, vagy szobrokat állítunk az illető szentek tiszteletére. A egység így tehát létrejött 789-ben. A 9. század közepén azonban újból kezdődött a szakítás, mert hogy a pápa vonakodott elismerni a bizánci érseknek Fótius testőrtisztet. A császár nyilván olyan valakit akart bizánci érseknek, aki az ő bizalmasa, és ez a Fótius testőrtiszt volt az. Ez a Fótius aztán, miután átvette a hatalmat, mert a császár neki adta, körlevélben izgatta a keleti püspököket a pápa, illetve a nyugati kereszténység annak a liturgiája szokásai ellen. Ebből aztán természetesen az lett, hogy mi önállóak vagyunk, és követjük a Fótiuszt. Végül is azért a szakadás nem lett akkora, hogy ne lehessen végét vetni. Fótiuszt ugyanis kolostorba küldték, és a szakadás ismét megszűnt. Tehát ez egy személyhez kötött szakítás volt, és könnyebben lehetett végét vetni, mint a képrombolásos szakításnak. A végleges szakítás, elszakadás 1054-ben történt meg. Kerulláriusz Mihály pátriárka ugyanis Bizáncban bezáratta az összes latin templomot. Ne legyen itt kétféle liturgia, csak a görög liturgia, és éppen ezért bezáratta a latin templomokat. Amikor a pápa követeket küldött, hogy a dolgot beszéljék meg, és ez nincs így rendjén, akkor a követekkel méltatlanul bánt a pátriárka, ezért aztán a követek kiátkozták a pátriárkát, a viszonzásul pedig a pátriárka a követeket. Tessék parancsolni, hallgatom.
Dicsértessék a Jézus.
Mindörökké, amen.
Leválkozom én is. A miatt 40-től, ha úgy meg sziszer, a Jahel sátor szöveket vert a fejébe, miután letakarta őt, és egy kalapáccsal sajnos ilyen drasztikus módon, de hát így történt, hogy ezt így végzett vele. Aztán a második kérdésre én csak azt tudom mondani, hogy János apostol, hogy egy apostol követte az asszonyok mellett, és a harmadik kérdésre pedig a gyóntató pap mikor tagadhatja meg a feloldozást, hogyha hiányzik az őszinte bűnbánat, ha hiányzik bele jóvátételi szándék, ha elhallgat szándékosan halálos bűnt, és még az is, aki nincs megkeresztelve, attól is ugyan lelki beszélgetést folytathat, de ott sincs feloldozási engedély szerintem.
Ez tökéletesen igaz, valóban, mert hiszen ahhoz először meg kell keresztelkedni, hogy valaki szentséget, más szentséget is föl tudjon venni. Köszönöm szépen! Végén válaszolok én is. Köszönöm szépen! Áldott napot kívánok!
Köszönöm, viszont!
Na kérem szépen, tehát kölcsönösen kiátkozták egymást, ez pedig annyit jelent, hogy nem tartották kereszténynek. Ez a szakadás aztán állandósult. Ugyan még voltak próbálkozások a visszatérésre, egyesítésre, főképpen a törökök miatt a mohamedánok egyre nyomultak előbbre, egyre nagyobb területeket elfoglalva, erről egy hete beszéltünk, és hát a Bizánc meg volt szorulva, ezért próbált valamiféle egyességet találni a pápával. Hát volt olyan, ami ideig, óráig működött, de igazából nem volt benne a szívük, inkább csak haszonlesés volt ez. A pápa a szakadás elősegítette az, hogy a pápa serege vereséget szenvedett a normannoktól Civitellánál 1053-ban, és vállalta a hűbér uraságot a délitálai meghódított területek fölött, hogy hűbér úrnak ismeri el a normannokat. Na ez pedig sértette a Bizáncnak a felség jogát, úgyhogy egy politikai ok lett vallási okká, ilyen módon tehát maradunk külön, nem ismerjük el a pápa főségét, ez volt a lényege a keleti szakadásnak. A szentségeket, szertartásokat, mindent megtartottak, csak a pápát nem. Az nem tetszett nekik semmiféleképpen sem. Na, a török veszély miatt a görögök többször próbálkoztak a pápával kiegyezni, sőt a firenzei egyetemes zsinaton 1439-ben egységesen vissza is tértek, létrejött az unió, de hát ez kérész életű volt. Csak keservesen maradtak, és a pápa fősége alatt, és kevesen vették ezt igazán komolyan. Hát akik komolyan vették, azokból lettek a görög katolikusok. Úgyhogy innen ered a görög katolikus vallás, illetve bocsánat, a görög katolikus liturgiás, mert ugyanaz a vallás, tehát itt az tévesben mondtam, hogy más vallás, abszolút nem más vallás. 1453-ban Bizánc pedig elesett. Az utolsó császár a város védelmében halt hősi halált. Unoka húgát feleségül vette harmadik Iván moszkvai fejedelem, és ekkor a fejedelem fölvette a cári, vagyis császári címet. Cár annyit jelent, hogy császár. Na kérem szépen, miután Bizánc szeretett volna a második Róma lenni, így aztán Moszkva lett a harmadik Róma, legalábbis szerintük. Hát új vallás nem született, keleti vallást őrizték meg az oroszok is, de hát úgy vélték, főképpen a cárok, hogy a harmadik Róma az Moszkva lett. Na, kérem szépen, milyen, nehogy elmaradjon az imádság ma is, éppen ezért be is fejezzük a hittanórát, de először még mielőtt az imádságot mondanám, elmondom a helyes válaszokat, amelyeket kaptam, tehát végül is igazán valóban helyesen tetszettek mondani. Jáel volt az, aki a Sziszarát szépen sátor szövekkel megölte. Hát ez mint egy megaláztatás volt a Gedeon számára, aki annyit bizonytalankodott, meg nem mert egyedül csak a Deborával elmenni, és végül is ilyen módon nem ő győzött igazándiból, hanem a Jáel, mert hiszen az igazi győzelem az, amikor a sereg vezérét is megölik. A menekülő Sziszarát fogadta be a sátrába, takarta be, hadd aludjon, fáradt volt, és akkor szépen végzett vele. Úgyhogy amikor jöttek keresni, hogy merre felé menekült el a Sziszara, akkor behívta a keresőket, és megmutatta nekik. Hát a dicsőség az övé. Lám, nem kell az Úristennel folyton sokat húzakodni, mint tette a Gedeon, és akkor az Úristen neki adja a győzelmet. No, a második kérdés. Hány apostol követte a keresztig Jézust? Ez nyilvánvaló, hogy a János ott volt, mert hiszen szólt is hozzá az Úr Jézus, íme a te anyád, sajnos más apostol ott nem volt. Hogy aztán hogy tudták meg, hogy mi történt ott a Golgotán, ezt én nem tudom, lehet, hogy a János híresztelt el, vagy éppen az asszonyok, akik jelen voltak, minden esetre az ő dicsőségük, hogy ők ott maradtak az Úr Jézus keresztje mellett az Úr Jézus szenvedésének végéig. A harmadik kérdés. Mikor tagadhatja meg a feloldozást a gyóntató pap? Kérem szépen, akkor, ha nem lát bánatot. Az, hogy valaki meggyónta a halálos bűnét vagy sem, ezt sajnos a pap nem tudja, mert nem lát a lélekbe. Nem is ez a feladata. De azt, hogy az illető, hát bizonyos dolgokat nem fogad el, mit tudom én, tessék szakítani a szeretőjével, és hűséges lenni a házas, azt nem, hát akkor nem kap feloldozást, nyilvánvaló. Vagy más ilyen hasonló eset is van. Nekem a munkahelyi dolgaimat mindenféleképpen használni kell otthon is, a saját céljaimra, hát akkor kérem szépen, ha nem hajlandó ezt megbánni, akkor minek jött gyónni, minek állítja azt, hogy bánja, ha egyszer mégse bánja. No, tehát ilyen dolgok azok, amik miatt nem. Hát az pedig nyilvánvaló, ha valaki nincs megkeresztelve, akkor semmi helye a gyóntatószékben, szentséget nem kaphat, először tessék megkeresztelkedni. Ez nyilvánvaló. Köszönöm szépen a válaszokat, majdnem mind jó volt. Úgyhogy akkor most ellensúlyoztuk a múlt heti válaszokat. Imádsággal fejezzük be a hittanórát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Teréz anya imádsága ez, Szent Kalkuttai Terézé. Uram, Uram, akarod a kezemet, hogy ez a nap a rászoruló szegények és betegek megsegítésével teljen el? Uram, neked adom ma a kezemet. Uram, akarod a lábamat, hogy a mai nap azok látogatásával teljen, akiknek barátra van szükségük? Uram, neked adom ma a lábamat. Uram, akarod a hangomat, hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, akik a szeretet szavát szomjazzák? Uram, neked adom ma a hangomat. Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap a magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is emberek. Uram, ma neked adom a szívemet. Amen. Magyarország fővédőszentjéhez is fohátkozzunk. Szeretném ezzel elterjeszteni és divattá tenni Szent István királyunknak a tiszteletét és segítségül hívását. Üdvözlégy Szent István király néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjön Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hálásan köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyeket a következőkben is kérünk. Ezélkül ugyanis ez a műsor nem jöhetett volna létre. Két hét múlva találkozunk a hangunkkal, itt a Mária Rádió van. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.